tanulgatjuk a trükköt és a titkos prolantól, hogy mit kell csinálnunk.
Brahmani Eldája, Karmani Sangam Chakra, Karotia, Dipya Tena Szapápéna, Padma Patram Ivánbasra. Aki ragaszkodás nélkül érzi kötelességét és minden eredményt átad a legfelsőbb úrnak, azt nem éri bűn, mint ahogyan a lótusz levelét sem éri víz. A brahmani szó itt a Krisna tudatra utal, az anyagi világ az anyagi természet három kötőerejének totális megnyilvánulása szakkifejezése, pradána. Védikus himnuszok például a szarvam, hiétad brahma, a tasmád, étad brahma, náma, rúpam, annam, csa, jájaté, mundakapon eszed, 1.1.9. Mama Jonir Mahad Brahma Bhagavad Gita 14.13 versei arra utalni, hogy az anyagi világban minden a Brahma megnyilvánulása. És ha az okozatok eltérően nyilvánulnak meg, mégsem különböznek azoktól. Az Isopanishad szerint minden kapcsolatban áll a legfelsőbb Brahmannal, Krisnával, ezért minden kizárólag az övé. Aki tökéletesen tisztában van vele, de mindenki is nevi, hogy Krisna tulajdonosa mindennek, se ezért mindent az Úr szolgálatába kell alkalmazni. Annak természetesen nincsen közvetettei következményeihez. De legyenek azok akár jók, akár bűnösek. Az ember még anyagi testét is, ami az Úr ajándéka, hogy egy bizonyos fajta tevékenységet végezhessen, használhatja Krisna tulajdonban, és akkor a bűnös visszatásuk nem szennyezhetik az be, éppen úgy, ahogyan a lótuszvirág is száraz maradnak a vízben él. Az Úr a Gitában 3.30 azt is mondja, mai szarváni karmáni szanyaszja. Hódol meg mindent tetted el én előttem Krisna előtt. A végkövetkeztetés tehát az, hogy aki nem Krisna tudatú, az abban a felfogásban cselekszik, hogy az érzékek és az anyagi test az éne. Még a Krisna tudatú ember bármit ezt tudja, hogy a test Krisna tulajdona, és ezért őt kell vele szolgálnia.
Ez egy nagyon fontos koncepció, mert Sikrisna az ezt a lótusz világnak a példáját. Lótusz világ példája. Hát Krisna hozza a lótuszvirágnak a példáját. Ki látott már lótuszvirágot élőben? Van különbség a tavirózsa és a lótuszvirág között. Tavirózsa az rajta úszik a víznek a tetején, és amikor hullámzik a víz, akkor a tavirózsa is hullámzik a vízzel. A lótuszvirág viszont olyan, hogy a lótuszvirágnak a gyökerei, a szára az a tónak a alján van, tehát hogy, és ez a szár jön fel, és a virág és a lótusznak a levele igazából nem a vízen nyugszik, hanem a víz fölött van. És ha bár hullámozhat a víz, a lótuszvirágot nem éri a víz. A lótuszvirág nem mozdul. Ha bár úgy néz ki, a vízben van, az vízből jön, de a víznek a változása, a hullámzása nem hat rá egyáltalán. És Krisna ezt a példát használja, hogy hogy lehet valaki itt a világban, és úgy, hogy a világ ne legyen hatással rá. Csak is úgy tud lenni, hogyha a tudatát nem engedi, hogy elmerüljön az anyagi világban, hanem egy felsőbb célra összpontosítja. Tehát, hogyha a mi tudatunk el van merülve Krisnában, Krisna szolgálatában, Krisnának a kefteléseiben, Krisna nevében, akkor az anyagi világnak a hullámzása nem lesz ránk hatással. Viszont, hogyha a tudatunkat átitatja az anyagi energia, az anyagi természet kötőerői, akkor ahogy ezek a kötőerők hullámoznak, úgy fog a tudatunk is hullámozni. És ez egy nagyon fontos és nagyon sarkalatos pont. Ezt mi át tudjuk dönteni, hogy a tudatunkat hova irányítjuk. Hogyha Krisnára irányítjuk a tudatunkat, akkor az anyagi világ nem fog ránk hatással lenni, és olyan mértékben nem lesz ránk hatással, amilyen mértékben Krisnára összpontosítunk, amilyen mértékben Krisnára, Krisnán függesztjük a tudatunkat. De hogyha elmerülünk az anyagi világ dolgaiban, akkor az anyagi világgal együtt fogunk hullázni. Igen?
De Krisna még akkor is olyan raffinált, hogy még akkor is be tud ugrani, hogyha elmerülünk, még akkor is képes.
Igen, Krisna segít nekünk, de nekünk van egy választási lehetőségünk, hogy ne merüljünk el ebbe az anyagi világba. És az előző két vers az arról szólt, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb. Fogadjuk el az eredeti helyzetünket, hogy mi lelkek vagyunk. A lélekre nem hatnak az anyagi világnak a kettősségei. Egyáltalán. De hogyha a lélek azt gondolja, hogy az anyagi világnak a része, és én nekem a boldogság ebből az anyagi világból kell, hogy jöjjön, akkor az anyagi világ hatással lesz. Hogy úgy néz ki, hogy hatással van a lélekre. De nem kell, hogy az legyen. Ez olyan, mintha van egy apa, aki teljesen követi az államnak a törvényeit. De van egy fia, aki viszont megszegi a törvényeket, és bűnösen cselekszik. És a fiúnak a bűnei akkor hatással lesznek az apára is. Ugyanúgy mi, mint lelkek, mi függetlenek vagyunk. De hogyha ez a test, és ennek a testnek a testként azonosítjuk magunkat, és ez a testen részt veszünk az anyagi világnak a tevékenységével, új módon, hogy ragaszkodunk, hogy a boldogságunk abból jöjjön, akkor az úgy néz ki, hogy hatással van a lélekre. Ugyanúgy, mint a bűnös fiúnak a tettei hatással vannak az apára, aki bűntelen. Ugyanígy a lélek, aki teljesen független az anyagi energiától, nem tudja beszennyezni, nincs hatással rá, de hogyha elfogadjuk, hogy a test által mi kapcsolatban vagyunk az anyagi energiával, és a kapcsolat nem azt jelenti, hogy itt vagyunk, hanem hogy mi élvezetet akarunk meríteni az anyagi világból, akkor az anyagi világ le fog kötni bennünket.
És hogy mondjuk ahhoz, hogy tudunk így hozzáállni, hogyha mondjuk valaki másban látok rossz tulajdonságot, és akkor tudom, hogy az akkor, hogy ez bennem is megvan ugyan, és akkor, de hogy akkor ezt így hogyan tudom ezt úgy, hát hogy így hozzáállni, tehát hogy akkor én gondolom, hogy tudok úgy olyan szemben nézni, ahogy kell.
Tehát hogy ott van-e, az a szemében vannak rossz tulajdonságok. Igen. Ugye előfordul, hogy láttunk már ilyet, másokban rossz tulajdonságot. De ki az a személy? Ő egy lélek, aki Krisnának a szolgál, csak beszennyezik a kötőerők. És mi mit látunk? A kötőerőknek a működését. Ugye düh, az a tudatlanság kötőjéről szól, kéj, az a szenvedélyről, önfegyelme, az a jóság kötőjéről szól. De mi mit látunk? Hogy a kötőerők működnek. És akkor a kérdés, hogy mennyire lesz mérges a kötőerőkre, mennyire azonosítja azt a szemét a kötőerőkkel, mert hogy tudunk megbocsátani? Hogy tudunk megbocsátani, hogy látjuk, hogy ő igazából lélek, és ő igazából szeretne boldog lenni, csak az anyagi világba keresi a boldogságát, és ezért a kötőerők hatással vannak rá. De ő egy lélek, egy tiszta lélek. Csak a kötőerőkkel társul, és amit mi rossznak látunk, az a kötőerők miatt van. És akkor tudjuk különben, hogy ő lélek, de a kötőerők hatása alatt van. És mi a megoldás, hogy segítünk neki felébreszteni a Krisna tudatát, vagy hogy erősíteni a Krisna tudatát, mert az fogja őt boldoggá tenni, és az fog kevesebb, úgymond nehézséget is okozni. Hogyha minél Krisna tudatosabb valaki, akkor annál könnyebb vele együtt élni. Ugye itt mondja a 7. vers, hogy aki odaadással cselekszik, mindenki kedveli őt, és ő is kedvel mindenkit. De a problémát jelen pillanatban nekünk a kötőerők okozzák, mint saját magunkban, mint másokban. És ezek a kötőerők ugye így találkoznak egymással, keverednek, ütköznek. Ezek mind a kötőerőknek a munkája. Ugye, hogyha a lélek nem cselekszik, ugye itt a második fejezetben arról hallottunk, hogy a lélek nem öl meg senkit. és nem gyilkos, és nem is ölhető meg. Mi itt élünk ebben az álomban igazából. Mikor szeretnénk felébredni, az rajtunk függ. És akkor nem fogunk másokat gyűlölni, nem fogunk másokat fölöslegesen dicsíteni, mert látjuk, hogy a kötőerők működnek. De a megfelelő, ahogy felül lehet emelkedni ezen a Krisna tudat által. És amennyire ezt gyakoroljuk, amennyire kérjük Krisnának a segítségét, ez olyan, mint egy színpad, mint egy színjáték. Mindenkinek van benne valami szerepe. Csak az a baj, hogy mi nagyon beleértük magunkat a szerepünkbe. És amit ez a vers pont, hogy legyünk tudatában, hogy ez csak egy szerep. Nem vérre megy a dolog. Ugye, hogyha ez nagyon furcsa lenne, hogy ott vannak a színészek, és játszanak egy jelenetet, és mint tudom én, egy ilyen, valamilyen háborús jelenet van, és egyik színész igazából megölni a másikat. Vagy igazából összevesznek, hogy mi történt a színjáték alatt. Mindenkinek volt egy szerep, ennek ez volt a szerep, annak az volt a szerepe, a rendező mindenkinek kiosztotta, hogy mi a szerepe a színdarabban. De hogyha valaki lejön a színpadról, és így beleragadta a szerepébe, hazamegy otthon a családjához, és még mindig azt hiszi, hogy ő a Napóleon, akkor így furcsán fognak ránézni. És ez a versek arról szólnak, hogy vegyük észre, itt mindenki játszik egy szerepet, ez itt egy nagy színház. Ugye Shakespeare-nek volt ez a mondás, hogy színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. És itt a kötőerők súgják a szerepeket, ugye, hogy kinek mit kell mondani, kinek mit kell csinálni. És itt belül van a súgás, és nagyon természetesen, nagyon spontán történnek az események. De ez a pár vers az arról szól, hogy lépjünk ki ebből a szerepekből, és nézzük egy kicsit távolról, hogy jó, hogy van ez a szerep, és én ezt a szerepet játszom, mert most ezt a szerepet kell játszanom. Én igazából nem ez a szerep vagyok. Én nem Napóleon vagyok, nem ez vagyok, az vagyok, hanem én lélek vagyok Krisnának a szolgája. És amikor megvan ez a tudat, ha bár lehet, hogy a szín darabban valami nehéz dolog történik velem. Éppen valaki megbetegszik, és azt kell játszani a színpadon, hogy haldoklik, éppen halálos beteg. De hogyha tudja, hogy ő igazából nem halálos beteg, hanem ez csak egy szerep, amit éppen játszik, akkor ő tud boldog lenni, miközben a halálos szerepet játsza. És lehet, hogy még így nagy szenvedő arcot is vág hozzá, mert akkor azt kell vágni hozzá. De ő tudja, hogy neki igazából semmi problémája.
De és ahhoz meg kell bocsájtani, mondjuk nem. Tehát, hogyha mondjuk a múltban történtek ilyenek vele, akkor még nem volt ez az átfogásom. Uh-huh. Most sem nagyon, csak hogy akkor ilyenkor mondjuk most lehet visszagyúrni azokkal a dolgokat.
Gondoljunk bele, színdarabban van. Igen. És valakinek a színdarabban az a szerepe, hogy mondjuk magának valami rosszat mondjon. De ez csak egy színdarab. Meg fog-e haragudni arra a személyre a színdarab után?
Hát akkor, hogyha tudatos vagyok, akkor nem. Hát, hogy ez ilyen nem múlik, nem? Hát, hogy akkor hogyha a múltban mondjuk, akkor kaptam valami olyasmit, amit úgy nem éreztem jogosnak, és akkor...
De az is egy színdarab.
Nem gondoltam, nem, és akkor ez így nehéz.
De az is egy színdarabnak az egyik fejezete volt. És a probléma, hogy beleéljük magunkat a színdarabba. Uh-huh. Nem most arról beszélünk. Beleéljük magunkat a színdarabba. Lejövünk a színpadról, és még mindig Napóleonnak képzeljük magunkat. Ugye ez egy nevetséges helyzet. Valaki lemegy a nézőtérre, és akkor úgy rajta maradt a szerep. Hogy mondta Nitai Bhavana Prabhuval beszéltem, és mondta, hogy eljött a programra a lánya is, 21-22 éves a lánya, és amikor beszélt róla nekem, akkor mondta, hogy volt egy korábbi barátja a lányának, aki a valamik együttes énekesének képzelte magát. Hogy hívják? Nem tudom, hogy Van olyan együttes, hogy Nirvana?
Igen.
És annak a vezető... és, a, és akkor annak a vezetőjét, mondta is a nevét, csak már elfelejtettem. Úgyhogy... Mi? Aha, igen, valami ilyesmi. Ő... És akkor a, az a lányának a barátja, annak képzelte magát, és úgy viselkedett, mintha az lenne. És akkor mondta neki, hogy figyelj, ez teljesen készen ez az ember, ezzel ne társulj, ez nem lesz így, ez teljesen őrült. De ugyanaz, hogy igazából, amikor mi azonosítjuk magunkat ezzel a, ezekkel a szerepekkel, akkor ez őrültség. Mert mi nem ez vagyunk, nem ez a test vagyunk, nem ez a helyzet vagyunk, mert ezek változnak. És amikor beleéljük magunkat, akkor tapasztaljuk ennek a boldogságát, vagy a szenvedését. De ez a vers, hogy ugye itt mondja, hogy az isteni tudatban élő, bár látva, szagol, mozog, alszik, mindig tudja, hogy ő maga valójában nem tesz semmit. Ez mit jelent? A színész a színpadon, bár lát, hall, ér, mozog, eszik, alszik, lélegzik, mindig tudja, hogy ő maga valójában nem tesz semmit. A beszéd, ürítés, elfogadás, pislogás közben állandóan tudatában van annak, hogy csupán a rendező megmondja, hogy mit csinálja. És hogy mondja meg a kötőrökön keresztül? Ugye a kötőrök azok súgnak. Ugye minden színpadon van egy súgó. Hogyha a színészek elfelejtenék a szerepüket, hogy mit kell játszani, akkor úgy mondja nekik, hogy most itt kéne folytatni. És a kötőerők súgnak nekünk. A jóság, a szenvedély, tudatlanság, hogy hogyan viselkedjünk a színdarabban. De ez a vers mondja, hogy jó, de ez egy színdarab. És ébredjünk a tudatára annak, hogy ez egy színdarab. És nem kell annyira komolyan venni. Mert hogyha valaki túl komolyan veszi, ugye, hogy mi történik a színpadon, akkor nagyon frusztrált lesz. De hogyha tudja, hogy ez egy színdarab, és ezt a színdarabot nem én irányítom. Tehát azt kell tudni, hogy a színdarabot azt a rendező irányítja. Tehát nem úgy van, hogy én akármit csinálhatok a színpadon, mert ott megvan, hogy akkor mit kell nekem csinálnom. Megvan a szereposztás, hogy nekem mit kell mondani, hogy nekem mit kell csinálni. Megvan a szereposztás. És a rendező kiosztja a szerep. És hogyha nem azt szerint csinálom, akkor fog szólni, hogy figyelj, ez így nem jó, neked nem ezt kéne mondani, nem ezt kéne mondani. És akkor meg tudjuk érteni, hogy mi a mi helyzetünk, de egy lépés távolságot is kell tartanunk, hogy ne ragadjunk bele a színdarabba. Ugye már nagyon fontos, hogy nagyon furcsa, hogy valaki Napóleonnak képzeli magát, vagy minek, hogy hívják? Kurt Cobain, vagy? Kurt Cobain. Kurt Cobain. Jó. Ugye nagyon furcsa, hogy valaki annak gondolja magát, miközben nem az. És ugyanígy nekünk a mi szempontunk is nagyon furcsa, hogy ennek a testnek gondoljuk magunkat, pedig nem vagyunk egyáltalán azok. Most férfi testben vagyunk, női testben vagyunk, ilyen testben. Ezek a szerepek változnak. Ugyanígy, mint egy színtársulatban, hogyha vannak különböző színdarabok, az egyik színdarabban lehet valaki kódus, a másikban lehet király, egyikben lehet ilyen, a másikban. Ezek színdarabok. Most is van egy színdarab, ami most van, van benne egy szerepünk. Csak tudnunk kell a szerepünket úgy játszani, hogy ne éljük bele magunkat, mert ez egy szerep. És amikor beleéljük magunkat, akkor tudjuk tapasztalni annak a negatív hatását. És Krisna azt mondja, hogy ne éljük bele magunkat, tudjuk, hogy ez egy színdarab, és ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy a tudatunkat, a tudatunkban tudjuk, hogy én nem ez a színdarab vagyok, hanem én Krisna szolgálja vagyok, és Krisna érdekében cselekszek, és akkor nem lesz rám hatással. Először ezt elmondta Gina-t volt.
Csak én rövidet szeretnék, hogy azt nem értem, hogy amikor ezek az anyagi érzékeinket szolgáljuk, akkor a kötőjök irányítanak, amikor pedig Krisna, akkor közvetlenül ő irányít, de ilyenkor ezt az anyagi testet, hogy ilyenkor hogy megy az létre?
Tehát, hogy amíg itt vagyunk az anyagi világban, a kötőerők működnek, de hogyha mi a tudatunkat Krisnára összpontosítjuk, akkor igazából a kötőerők fölé emelkedünk. És lehet, hogy ezt a testet mozdítják a kötőerők, De a kötőerők nincsenek hatással a lélekre. Mert amikor mi a testnek gondoljuk magunkat, akkor össze vagyunk kötve. Tehát ugye az nem azt jelenti, hogy akkor a kötőerők akkor nem fognak működni a testemen, mert fognak, mert itt mindent a kötőerők irányítanak. Csak hogy a kötőerők nem fognak lekötni engem, mint lelket. Ez így érthető? Tehát ugye...
De akkor Krisna, akkor utasítja a kötőerőket, vagy... Bocsánat.
A tudatom nem merül bele.
Nem kerülök a hatásuk alá.
Nem kerülök a hatásuk alá. A színész tudja, hogy ő nem Napóleon. És ha bár játsza a szerepet, mert játsza a szerepet, és lehet, hogy egy nagyon fájdalmas szerepe van éppen, de nem éli bele magát, mert tudja, hogy ő nem ez. De megy a szerep közben. Ez így érthető. Ugyanúgy mondjuk ott van Bhakti Tirtha Maharaj, és akkor a teste esik szét, mert rákba szenved, és akkor hal meg a teste. De mivel a tudata az Krisnánál van, akkor ő egy nagyon emelkedett és boldog tudatban van, függetlenül attól, hogy a teste az nagyon, nagyon rossz helyzetben van ebből a szempontból. És ez nem azt jelenti, hogy Krisna tudatban van, hogy akkor meggyógyul a teste. Mert akkor éppen akkor az a helyzet, hogy akkor hagyja el a testét. De a tudata az teljesen független attól. Nem szennyezőbbi a tudatát. Ez így érteni? Igen?
Az a kérdésem, hogy ezeket a szerepeket mi írjuk meg?
Krisna írja meg a mi vágyunk alapján. Mi nem tudunk önmagunkba cselekedni. Ezt később akartam elmondani, ezt a példát, de az olyan, hogy ott van egy nagy súly, mondjuk van egy 100 kilós súly, és oda megy hozzá az 5 éves kisfiú, és akkor próbálja felemelni. Nem tudja felemelni, mert túl kicsi hozzá. De akkor próbálkozik, és utána mögé megy az apukája, és akkor ő is megfogja, és úgy megemeli. És akkor a kisfiú gondolja, hogy hát én megemeltem. És akkor utána leteszi. Nem a kisfiú emelte meg, hanem az apukája emelte meg. De az apukája nem emelte volna meg, hogyha nincs a vágya a kisfiának. Erről beszélünk. Tehát, hogy a mi vágyunk alapján, de Krisna tervezi. Nem ez így válaszol? Igen, erről a következő versek erről szólnak. 13-tól a 16. versig a háromféle cselekvőről lesz szó. Mikor kell megállnunk, hogy tudjunk normálisan ebédelni, hogy ne legyen az a 100 kilométeres sor? Mikor van a...
4:30-kor?
Akkor kezdődik a következő óra.
Csak hogy mikorra tegyük az ebédszünetet, az a kérdés.
Hát,
Szombaton vannak
csak. Kettőig tartnak itt az óra, úgy tudom, vagy kettőig.
4:30 szokott 7 napokon tartani az óráig, és akkor szoktak jönni általában.
Enni? 4:30?
Igen, most 4:30-kor kezdődik a következő óra, tehát akkor gondolom van 10 perc szület. Tehát, hogyha kettő előtt egy 5-10 perc alapban hagyjuk, akkor az...
Akkor tudunk normális
lenni. Ehhez még valakinek kérdés? Ez egy fontos koncepció, tehát hogyha ezt először megértjük... Na, mit mondtam?
Egy 15-től. Nem így voltak felborék.
1 óra 15, mikor álljunk meg 1 órakor.
Most kezdjük el.
Most kezdjük el. Akkor ne ebédeljünk. Nekem nem
lemondásból jön az erő, nem?
Lemondásból jön az erő. Akkor mondjanak, amit a bakták. Mikor?
Kettőkor.
Kettőkor?
Nekem az a legjobb.
Ki mondja azt, hogy kettőkor legyen az ebédszünet? Három személy. Ki mondja azt, hogy egy órakor legyen az ebédszünet? Egy. Egy és fél. Kinek? Ki teljesen transzcendentális, bármikor jó az ebédszünet. Tessék? Akkor csináljuk azt, hogy kettőkor? Mert az volt a legkevesebb, vagy a legkevesebb ellenkezés. Dóri, Matari, most már jó, hogyha...
Kettő.
Szegénynek. Itt a... Akkor most kettőt. Most kettőkor lesz az ebédszünet. Még fél háromig szerintem. Ezt gyorsabban befejezzük, mert ez csak 29 vers, tehát így nem fogunk olyan sok helyen menni. Vagy hogyha ügyesek vagyunk, addig még be is fejezzük. Én nem biztos, mert utolsó versről csak egy órát tudok beszélni. Az a fő vers a fejezetben, de jó, haladjunk. Még nem diktáltam föl a fejezetnek a beosztását. Ez fontos. Az elsőtől a hatodik versig a Niskám Karma Jóga könnyebb, mint a lemondás a munkáról.
Könnyebb, mint a munkáról az lemondás?
Igen. Hetediktől a 12. versig Niskám Karma Jóga bemutatásáról van szó. Tizenharmadiktól a 16. versig tudás a háromféle cselekvőről. A 17-től a 26. versig felszabadulás a felső lélekre összpontosítás által. A 27-től a 28. vers az a felszabadulás az astanga jóga által. És 29. vers, ez a béke képlete. Béke a felszabadulás szintjén.
Béka?
Béke. Nem béka, béke. Ha valaki szeretne békés, nyugodt és boldog lenni, akkor meg kell tudnia valósítani ezt a fejezetet. Mi az a béke? Képlete? Most ezt a színdarabot játsszák éppen. van, Shakespeare-nek van egy pár nagyon jó mondása, az egyik másik, ami hiszem a Lil királyban van, hogy mindenki jól tudja, mennyet hajszol mégis, még hogyha utána a pokolban ég is. Ez az érzékelégítésről szól. Mindenki jól tudja, az érzékelégítés nem az igazi. Mennyet hajszol mégis, miért? Mert nincs más lehetőség, nem tudnak magasabb lenni boldogságon. Mindenki jól tudja, mennyet hajszol mégis, még hogyha utána a pokolban ég is. És ez a, ugye a szenvedés az együtt jár az érzékélvezettel. Jó. 11. vers. Próbíjuk megkérni.
Káéna manaszá büdje, kévalaj, indriaj, api, jógina karma kurvanti, szangam jatvát, ma sudhajé. A jogik lemondanak minden ragaszkodásról, és testükkel, elméjükkel, értelmükkel, sőt, érzékeikkel is egyedül a tisztulás érdekében cselekszenek. Magyarázat. Ha a Krisna tudatban Krisna érzékeinek örömére cselekszünk, akkor a test, az elme, az értelem, sőt, még az érzékek cselekedetei is megtisztulnak az anyagi szennyeződéstől. A Krisna tudatú ember tetteinek nincsenek anyagi visszhatásai. A Krisna tudatban cselekedve tehát nagyon könnyű tiszta tetteket végezni, melyeket általában szodácsára néven ismernek. Sri Rupa Goswami így ír erről Bhakti Rasamrita szindújában. Ihályasya harérdászjé karmanámanaszá girá nikhillász apjavasszászú csivannuktasza ucsiadó. Aki testével, elméjével, értelmével és szavaival Krisna tudatban, azaz Krisna szolgálatában cselekszik, az annak ellenére, hogy a legkülönfélébb anyaginak nevezett testeket végzi, már ebben az anyagi világban felszabadult léleknek tekinthető. Hamis egója nincs, mert nem hiszi azt, hogy ő az anyagi test, vagy a test tulajdonosa. Tudja, hogy nem ez az anyagi test, és hogy ez a test nem az övé. Ő maga és a test egyaránt Krisnáé. A mindenit, vagyis mindazt, ami testével, elméjével, értelmével, beszédével, életével, vagyonával, stb. Létrehoz, Krisna szolgálatával állítja, akkor azon nyomban összekapcsolódik vele. Egy lesz Krisnával, és megszabadul attól a hamis egótól, ami az embert arra készíti, hogy testének vagy más egyébnek higgye magát. Ez a Krisna tudat tökéletes szintje.
Tehát, hogyha valaki tudja ezt, hogy Krisna érdekében kell cselekednie, a tisztulás érdekében, akkor lemond minden másról. Ugye a jógik lemondanak minden ragaszkodástól, ról, és egyedül a tisztulás érdekében cselekszenek. Tehát ez a folyamat. Ugye nekünk még lehet, hogy túl magas, hogy csak Krisnáért cselekedni. Ugye a transzcendentális szint az azt jelenti, hogy Krisna boldogságért cselekszek. De azért, hogy Krisna legyen elégedett. De ez miért nehéz nekünk még most a jelen pillanatban?
Nagyon sok anyagi ragaszkodásunk
van. Önzőek vagyunk. Igen, azonosítjuk magunkat a testtel. Nem is ismerjük Krisnát, igen. És én nem vagyok benne, úgy látszólag én nem vagyok benne a képben, én csak cselekszek Krisnáért, de hol vagyok én benne? Ezért itt a Krisna ad egy közbülső lépcsőt, hogy a tisztulásunkért cselekedjünk. Ugye, mert az én is benne vagyok, rólam szól, hogy én meg tudjak tisztulni, ugye, mert hogyha nem tisztulok meg, akkor szenvedni fogok, de ha megtisztulok, akkor nem fogok annyit szenvedni. Hogy akkor jobb közel kerül Krisnához, és akkor ez egy közbülső szint, ez a jóság kötőreje, hogy én meg akarok tisztulni az anyagi szennyeződéstől, és ez elfogadható. És Krisna itt mondja, jó, akkor ez egy közbülső lépcső, amit elfogadva tudunk haladni a cél felé, hogy elérjük Krisnát. Jó, ehhez kérdés?
Itt van, hogy egy lesz Krisnával és megszabadul. Most ezt nem tudom, hogy rosszul fordították itt is.
Egy lesz Krisnával. Az egységnek van több meghatározása. Az egység az azt jelenti, hogy egy a vágy a Krisnával. Tehát, hogy az egység az nem csak fizikai vagy ebből a szempontból egységet jelent, hanem ugyanaz a vágya. És a lelki világban
Az egység az azt jelenti, hogy mindenki Krisna vágya szerint cselekszik. És akkor egyek Krisnával, a vágyuk szerint, de mint személyek különböző. Ez az egység, ez a vágynak az egység. Más kérdés? Kérdés a Dóri Matajit, hogy mi van?
Nem biztos, hogy jól megtanultam az emberek fogálni, hogy végül is én kezdőszintől kezdve ezt hogyan lehet ugye gyakorlatban ezt a fajta látásmódot, hogy ezt a fajta cselekvés, ugye a legelején tényleg nem nincs ez fejlettségünk, hogy Krisnát lássuk, Krisnáig cselekedjünk, és hogy az végül is az, hogy én a magam megtisztulásáért cselekszem, az valamilyen szinten egy ilyen önös motiváció, ugyanúgy ez nem gond, így az elején, tehát hogy ez végül is ezért van ez a lépcsőfok, hogy ezt tudom, hogy átidaljuk ezt a pár 10-20-100 évet, amíg úgy eljutunk arra szintet, hogy oda tudjunk, és miért vagy, hogy ezt is kell azért időben úgy egyre lejjebb, vagy ez majd úgy magától, vagy ez hogy kell a gyakorlatban, hogy elképzelni, mert így fejbe tudjuk, hogy persze ezt kéne, hogy minden Krisnáért tegyünk, őért cselekedjünk, de hogy ez nem, de tőlem, hogy én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon messze van még, és
igen, ez egy lépcsőfok. Ez egy lépcsőfok, mert amint említettem, hogyha azért cselekszünk, hogy megtisztuljunk, minden kötőnek van valami motivációja. Ugye, hogyha valaki mondjuk prasszádamot tisztel, azt is lehet tudatlanságba, szenvedélybe, jóságba és a transzcendentális szinten. Transzcendentális szinten valaki csak érték, hogy Krisna, milyen csodálatosan finom ez a prasszádam, Krisna megérintette, Krisna elfogadta, és milyen csodálatos ez. Hogyha jóság kötében valaki nagyon szabályozottan, akkor elfogadja a prasszádamot azért, hogy megtisztuljon a tudata. Szenvedélyben valaki azért eszik, milyen finom, együnk minél többet, amennyi csak belénk fér. És ugye a tudatlanságból valaki nem érti, hogy ez prasszádam, nem tudja tisztelni, csak ételnek gondolja, és tudatlan arról, hogy mi ez valójában. Igen, már hogy csak ez étel azért. Tehát, hogy vannak külön... És igazából majd azt hiszem, már beszélünk 14. fejezetben a kötőerőkről már, tavaly, de ez a jóság kötőereje, ez egy közbűső lépcsőfok, mert nem tudunk a transzcendentális szintre ugrani a szenvedélyből és a tudatlanságból, túl nagyot kell lépni hozzá. És ez a jóság, ez egy közbűső lépés, ami segít bennünket ahhoz. Mert hogyha mi tudunk Krisna érdekébe cselekedni, és mi most is tudunk, ugye, hogyha kimegyünk és osztunk könyvet, vagy takarítjuk Krisnát a templomát, mert most is tudunk, hogy jó, ezt Krisnáért csinálom. És amikor ott van a tudunk, hogy ezt Krisnáért csinálom, akkor fogjuk tapasztalni Krisnának a viszonzását rögtön. Függetlenül attól, hogy hány éve vagy hány napja vagyunk a Krisna tudatú mozgalomban, de lehet, hogy nem tudjuk ezt fenntartani. Tudunk Krisnáért cselekedni, de nem tudjuk fenntartani. És amikor nem tudjuk fenntartani, akkor legalább cselekedjünk azért, hogy megtisztuljunk. De most is, tehát hogy egy napos bakta is tud Krisnáért csinálni, de nem tudja fenntartani. Nem tudja fenntartani. És ezért, hogy minél többet tudjon azon a síkon, mert el fog jönni a nap, amikor teljesen természetes, hogy az ember tud Krisna boldogságára vágyni. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban, hogy tudunk arra vágyni, igen, Krisna legyen boldog. De most még ez nagyon távolinak tűnik. De most tudunk Krisna örömére cselekedni, takarítjuk ezt a templomát, vagy osszuk a könyvet, ami róla szól, de nem tudunk ezen maradni. És ez egy közbűső szint, hogy ezt könnyebb nekünk csinálni, mert ez már kapcsolatban van velem, így, hogy nekem jó lenne megtisztulni. És miért tudnak a bakták transzcendentális szinten maradni? Mert Krisna hozzám tartozik, Krisna az enyém, ő az én uram. És neki a lehető legjobbat kell adni. Mert annyira szeretem őt. És miért szeretem őt? Mert igazából Krisna szeret mindenkit. Erről már beszélünk az utolsó vers kapcsán, az egy nagyon fontos vers. Jó, ehhez még kérdés? Megkérjük a Dóri Matajit, hogy olvassak tovább. 12. vers.
Krisnához ragaszkodik, és egyedül érte dolgozik, az minden bizonnyal felszabadult lélek, aki nem aggódik tettei eredményei miatt. A Bhagavatam a munka eredménye utáni vágya azzal magyarázza, hogy az ember a kettősség felfogásában cselekszik, azaz anélkül, hogy ismerni az abszolút igazságot. A legfelsőbb abszolút igazság Krisna az Istenség személyisége. Krisna tulajdonképpen nincs kettősség. Minden, ami létezik, Krisna energiájának terméke, és Krisna tökéletesen jó. A Krisna tulajdonképpen végzett tettek így abszolút síkon vannak, transzcendentálisak, és nincsenek a mindig következményei. Éppen ezért a Krisna tudatú ember béke tölti el, míg az, aki az érték kielégítés vágyával csupán nyereségbe törekszik, nem lehet békés. Ez a Krisna tudatú. Az a megvalósítás, hogy Krisna kívül létezés a vége és a félelem nélkül is sikja.
Itt kérdés, hogy szeretnénk-e békések és félelem nélkülek lenni? Dóri Matazsi mit gondol, hogy szeretnénk-e? Ugye? Szeretnénk békések lenni. És itt Srila Prabhupád azt mondja, hogy ez a Krisna tudat titka. Hogy Krisna kívül nem létezik semmi, ez a békés félelem nélküliség sikja, hogyha tudjuk, hogy minden kapcsolatban van Krisnával. És hogy tudjuk ezt elérni, hogy a tetteinknek az eredményét neki ajánljuk fel, mert hozzá tartozik. Mindenki emlékszik még arra a verset, amit még a második fejezetbe vettünk, hogy karma nivádi károszti má karma, má tesztor, hát hogy melyen is emlékszem pontosan, amik ebben olvasom. Karma nivádi károszti má palésu kadácsana, má karmapala hétűr úr, Mátész angoszta karmani. Előjét kötelességed végrehajtásához jogod van, te tetteid gyümölcsére nem tarthatsz igény. Sose gondolt, hogy te vagy azok a cselekedét következményének, és sohasem vonzom kötelességed elhanyagolása. Ugye Krisna itt azt mondja, hogy jogunk van előni. Ez a második fejezet, 47. vers. Jogunk van az előjét kötelességünk végrehajtásához. De viszont a gyümölcs az nem a miénk. Sőt, Krisna azt mondja, hogy nem is mi vagyunk az oka, hogy az az eredmény megnyilvánul. De ennek tudatában sem szabad elhanyagolni a kötelességünket. Mert Krisna cselekszik a kötőerőkön keresztül. És az az eredmény, ami megnyilvánul, az tőle jön, és neki kell felajánlani. És hogyha ezt követjük ezt a formulát, akkor békések leszünk. De hogyha elfelejtjük Krisnát, akkor, ugye, aki nem él harmóniával Istennel, és munkáj gyümölcsére sóvárog, azt megkötik tettei. Ugye, amikor visszatérve arra, amit előzőleg beszéltünk, hogy amikor elfelejtjük Krisnát, elfelejtjük, hogy ő az irányító, akkor nem élünk harmóniából vele. És akkor feszültséget tapasztalunk, stresszt tapasztalunk, szenvedést tapasztalunk. De hogyha a tetténk eredményét neki ajánljuk fel, és tudjuk, hogy ő az irányító, akkor nem kell, hogy szenvedjünk. Ez Krisna itt mutatja az utat, hogy hogy kell ezt elérni, hogy kell ezt megvalósítani. Tetténk az eredményét neki kell ajánlani. Ami nem könnyű, mert azt gondoljuk, hogy ez minket illet. Miért nehéz ez? tudnak mondani valamit, meg miért nehéz Krisnának ajánlani a tetteinek az eredményét? Tehát az egónknak az nem használ.
Akkor nem.
Nem mi élvezhetjük. Ugye, hogyha felajánljuk Krisnának, akkor mi marad nekem? Ugye, hogy én akarnám élvezni, de hogyha odaadom, akkor nem marad nekem, amit élvezzek. Valakinek még?
Mert mi vagyunk a cselek. Azt hiszük, hogy mi vagyunk a cselek.
Hogy azt hiszük?
Azért.
Igen, mert azt hiszük, hogy hát mi megdolgoztunk érte, ez a miénk. Ugye én dolgoztam meg érte, kvázi akkor az az enyém. És akkor miért adnám én oda Krisnának, ami az enyém? Ugye a kérdés, hogy az enyém-e. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy az enyém. De amikor beszéltünk arról, hogy mindent Krisna ad hozzá, Krisna adja az intelligenciát, amivel tudunk dolgozni, a testünket ő adja, az inspirációt ő adja, hogy cselekedjünk, minden összetevőt ő ad hozzá, tehát hogy nincs semmi, ami független lenne tőle. Az illúzióban tudjuk azt gondolni, hogy ő teljesen független ettől. És a következő versek pont arról szólnak, mert akkor felmerül a kérdés, de miért adjam én neki? És akkor itt a következő versekben arról lesz szó, hogy nem csak mi vagyunk a cselekvők, sőt, mi is a cselekvők között vagyunk, az egyik összetevő a cselekvésnek, de nem mi vagyunk a fő aspektusa a cselekvésnek. Ez olyan, mint hogyha van egy vállalat, és a vállalatnak van egy pénztára, és a pénztáros számolja a pénzt. És akkor a pénztáros azt gondolja, hogy mivel én megszámoltam a pénzt, akkor ez az enyém, mert dolgoztam, én megszámoltam, és akkor az enyém lett. Mert hogy én, itt van a kezemben, ugye? De nem lett attól az enyém. Jó, ehhez még valakinek kérdése. Olvassuk tovább. Tulasi Krishna Utari.
Sarva Karmani Manasa Sanyasyaste Sukham Vashi Nagadvari Amikor a megtestesült bűnnek fegyelmezi természetét, és személyében lemond minden tettről, akkor boldogan él a kilenc kapus városban, az anyagi testben. Nem cselekszik ő, s nem is oka semmilyen tettre. Magyarázza. A megtestesült lélek a kilenc kapus városban él. A testnek, azaz a test képletes városának a cselekedeteit a természet ráható sajátos kötőerői automatikusan irányítják. A lélek annak ellenére, hogy engedelmeskednie kell a test feltételeinek, ha úgy akarja, felülemelkedhet azokon. Szenvedése csak annak tudható be, hogy megfeledkezett felső természetéről, és ezért az anyagi testtel azonosítja magát. A Krisna tudat segítségével visszatérhet valódi helyzetébe, és megszabadulhat az anyagi testtől. Aki a Krisna tudat gyakorlásához kezd, az azonnal és teljesen megválik a testi cselekedetektől. Az ilyen fegyelmezett ember, akinek felfogása megváltozott, boldogan él a kilenc kapus városban. A Svetasmatara Upanishad a következő képen tesz említést a kilenc kapuról. Navadvári Puri Dehi, Hamsol Lélaya Tépahi, Vasi Zarvasya Lukasya, Stavarasya, Charasya Csa. Az élőlény testében élő istenség legfelsőbb személyisége irányítja a világegyetem valamennyi élőlényét. A testnek kilenc kapuja van. A két szem, a két orjuk, a két fül, a száj, a végbőr és a nemiszer. Feltételekhez kötött állapotában az élőlény a testtel azonosítja magát, ám még e testben olyan szabaddá lehet, mint az Úr, ha a benne élő arra azonosul. Svetasmara Upanishad 3.18. láthatjuk tehát, hogy a Krisna tudatú ember az anyagi test külső és belső tetteitől egyaránt mentes.
Szépen. Nagyon szemléletes, amit mond Prabhupád a magyarázatban. A lélek noha aláveti magát a test nyújtotta feltételeknek, ha úgy akarja, felül is emelkedhet azokon. Szenvedése kizárólag annak köszönhető, hogy megfeledkezett felsőbbrendű természetéről, és ezért az anyagi testtel azonosítja magát. Ugye itt arról volt a diskurzus, hogy hát nekünk nagyon nehéz Krisna érdekében cselekedni. Ugye, hogy milyen nehéz ez. Igazából a léleknek ez a természetes. Csak most jelen pillanatban elfelejtettük ezt a lelki azonosságunkat, és most próbáljuk magunkat emlékeztetni erre, hogy mi lelkek vagyunk, és nem függünk egyáltalán az anyagi feltételektől. De azért gondoljuk, hogy függünk rajta, mert társunk az anyagi energiával. Nem, hogy a lélek függ az anyagon, hanem a lélek mozdítja az anyagot. És a lélek az örök, és semmi esetre sem függ az anyagi energián a létezését tekintve. De amikor társunk az anyagi energiával, azt gondoljuk, hogy csak akkor tudunk élni, hogyha eszünk. Csak akkor tudunk élni, hogyha minden körülmény megfelelő, hogyha se nem túl meleg van, se nem túl hideg, hogyha minden körülmény kedvező. De mi, mint lelkek, egyáltalán nem vagyunk nem kell, hogy hatással legyünk ezeknek a körülményeknek. A test a hatásunk alatt van, de mi nem vagyunk ez a test. És a Krisna tudat arról szól, hogy hogyan ébredünk fel az eredeti lelki tudatunkra. És itt mondja ez a vers, hogy amikor a lélek fegyelmezi jellemét, és elmével lemond mindent tetről, akkor boldogan él a kilenc kapus városban. Nem cselekszik ő, és nem is olvas semmilyen tettnek. Nem cselekszik. Ugye ez nehéz. Hogy nem cselekszek? Hát annyi mindent csinálok. Nem is oka semmilyen tettnek. Hát de... Hogy nem... Hát, hogyha nem lennék oka, akkor miért kapok visszahatásokat? Mit jelent ez? Erről fogunk hallani, de hogy megválaszolhatom, hogyha úgy gondolja. Jó. Olvassuk tovább, akkor mégis maga jön akkor.
Natartitam, nakarnani, lokasszyam, szicsapú, tapu, nakarma panam, számjogam, szathávasztú, rabatú. A megtestesült lélek teste városának már nem hoz létrejötteket, nem késztet a cselekvésre az embereket, és a munkagyümölcsét sem ülteremti meg. Mindezt az anyagi természetből emlékezik. Magyarázat. Ahogyan a hetedik fejezetben majd magyarázza, az élőlény a legfelsőbb úr egyik energiája vagy természete, de különbözik az anyagtól, amelyhez jön másik, alsóbb rendűleg nevezett természete. A felsőbb rendű természet az élőlény valamiképpen időtlen időkód a kapcsolatban áll az anyagi természetben. Különböző tettének és azok visszahatásainak. Ilyen feltételekhez kötött az atmoszférában élve az élőlény szenved a test tetteinek következményeitől, mivel tudatlansága miatt a testtel azonosít magát. E tudatlanság, amelyben végtelen rossz ideje él, okozza a testi szenvedést és az aggodalmakat. Amint az élőlény fennemelkedik a test cselekedetein, rögtön megszabadul a visszahatásoktól is. Még a test városában tartózkodik, úgy tűnik, hogy ő az uramnak, ám valójában se nem tulajdonosa, se nem irányítója a test tetteinek és azok visszahatásainak. Ő csupán küzdelmét vívja lépélyet az anyagi óceán kermés közepén. A hullámok ide-oda dobálják, s ő tehetetlen vagyok szemben. A legjobb megoldás az, a transzcendentális kisnatodat által kikerülhet valamizból. Egyébként ez
megtestesült lélek, nem hoz létre tetteket, nem készített cselekvése másokat, és a munka gyümölcseit sem ő teremti meg. Mindezt a természet kötői végzik.
Akkor itt miért mondja, hogy teste városának ura? Egy úr az irányít.
Igen, ezt így Krisna mondja. Kicsit olyan gúnyolódva. Az ura az azt jelenti, hogy annak gondolja magát. Ugye mi is annak gondoljuk magunkat. Teste városának ura. Ugye, de mi mit irányítunk igazából? Azt se tudjuk, hogy mi történik a testünkben. Tudjuk, hogy most, ha majd eszünk, hogy mi történik az étellel, amit megettünk. Hát úgy lehet, hogy tudjuk, hogy bemegy a gyomrunkba, és akkor megemésztődik, de hogy mi a folyamat annak, semmit se tudunk róla. Gondoljuk el, hogy most fogunk enni, és akkor most nekünk át kéne gondolni, hogy abból hogy lesz energia. Ugye, hogy leülünk, hogy most megettük, és akkor most ezt meg kell emészteni, és akkor kellene egy tudatos erőfeszítést tenni arra, hogy akkor megemésztjük az ebédet. Nem is tudjuk a folyamatot, hogy mi történik. Ugye lehet, hogyha valaki orvos, akkor legalább tud valamit róla, hogy mi történik a gyomorban. És akkor most nekünk abba bele kellene menni részletesen, jó? Akkor most ilyen és ilyen ételt ettünk, akkor ilyen gyomorsav kell, hogy kiválasztódjon. És akkor ennek valaminek kellene történni, hogy ebből mi energiát kapjunk. De egyáltalán nem vagyunk tudatában annak, hogy mi történik, csak úgy történik. Maximum azt tudjuk, hogy evés után kicsit álmosabbak vagyunk, jó lenne egy kicsit pihenni. De hogy mi történik pont az emésztés folyamata során, fogalmunk sincs. Hogy mi történik a belül a testünkben, milyen betegségek vannak benne, vagy mi történik, amikor fáj valamelyik testrészünk, nem tudjuk. Hányan laknak még benne? Tehát... Nem tudjuk. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy az urai vagyunk, meg egy szempontból igenis. Tehát, hogy valamennyire tudjuk irányítani, hogy mi legyen ezzel a testtel. Hogy pontosan mi történik, azt Krisna nélkül nem tudnánk irányítani ezt a testet. Tehát, hogy az, hogy ez a test működjön, a mögött nagyon komoly szervezés van. Van egy félisten, aki a pillantást irányítja, hogy tudunk-e pisolni. Van 33 millió félisten, és minden félisten a testünknek bizonyos részét irányítja. Tehát, hogy nagyon komoly megfigyelés alatt vagyunk.
Milyen jó összhangban kell lenniük.
Összhangban is kell lenniük. Aztán előfordul, hogy időnként nincs összhang, de az is bele van építve. Tehát, hogy a betegség, az anyagi energiájába bele van építve a szenvedés. Tehát, hogy ez egy teljesen tudatos dolog. Ez teljesen tudatos, hogy nem mindig úgy működik, van benne szenvedés, tapasztalunk nehézségeket, tapasztalunk betegségeket, tapasztalunk öregkort, tapasztalunk halált. És gondolhatja valaki, hogy ez miért ilyen? Hogy miért így teremtette Krisna? Krisna ezt tudatosan teremtette azért, hogy segítsen nekünk lemondani a testhez fűződő ragaszkodástól. Ez direkt ilyen. Úgy néz ki, hogy jó, úgy nagyjából jó is, csak nem mindig. Valamikor jó, valamikor nem, és ahogy jön, megy az idő, akkor egyre több nehézség jön elő. Ugye azt mondja, hogy nem hoz létre tetteket, nem készített másokat cselekvése, és egy munka gyümölcsét sem ő teremti meg. Mindezt az anyagi kötőrök végzik. Tehát, hogy Krisna az anyagi természet kötőjén keresztül irányítja a mi létezésünket. És itt a 15. vers akkor elmondja, jó, hogyha nem én hozom létre a tetteket, nem készítetek másokat cselekvésre, a gyümölcsöket sem én teremtem, akkor nekem még kell szenvedni, hogyha nem én vagyok a cselekvő. Ugye, hogyha nem én vagyok a cselekvő, és akkor mondjuk elfogadom, hogy nem én vagyok a cselekvő, akkor a következmények miért az enyémek? Miért engem sújt a karma, hogyha nem én is én vagyok a cselekvő? És erről szól a 15. vers, megkérdezte az Edina Matajit, hogy, hogy akkor olvassa el ezt nekünk.
Nadatti Kashyapsit Tartam, Nacsaiva Sukritam Vibhu, Atvanina Pritam, Janam Tina Mujanti Jantava. A legfelsőbb úr sem vállalja magára senki bűnös tagjából tették. A megtestesült élő lényeket azonban megtéveszti a tudatlanság, amely elfedi igazi tudásokat. Magyarázat. A szanszkrit vibhu szó a legfelsőbb úrra utal, aki teljes határtalan tudással, gazdagsággal, erővel, hírnévvel, szépséggel és lemondással rendelkezik. Ő mindig elégedett önmagában, és a bűnös vagy jó cselekedetek nem háborgatják. Egyetlen élővény számára sem ő teremti meg sajátságos helyzetét. A tudatlanságtól megtévesztett élővény az, aki bizonyos életkörülmények közé kívánkozik. Így kezdődik el a tett és a visszatartás láncolata. Az élővény a felsőbbrendű természethez tartozik, ezért tudással teli, ám korlátolt hatalma révén hajlamos arra, hogy a tudatlanság befolyása alá kerüljön. Az Úr mindenható, ám az élőlény nem. Az Úr vipu, azaz mindentudó, amíg az élőlény ánu, vagyis atomnyi, és mivel élő lélek, módjában áll, hogy szabad akarata szerint kívánjon bármit, bármit. Vágyát csak is a mindenható Úr teljesítheti. Ha az élőlényt megtévesztik vágyai, az Úr beleegyezik azok teljesítésébe, ám sohasem felelős azokért a tettekért és visszahatásokért, amelyek abban az élethelyzetben válnak az élőlényre, melyre vágyott. Ebben a zavarodott állapotban az élőlény a körülmények meghatározta anyagi testtel azonosítja magát, és az élet ideiglenes szenvedéseitől és örömeitől válik függővé. Az Úr paramátmaként, vagyis felső lélekként az élőlény állandó társa, ezért képes megérteni az egyéni lélek vágyait, ahogyan egy virághoz közel állva megérezhetjük az illatát. A vágy az élőlény feltételekhez kötöttségének finom formája. Az Úr az élőlény kívánságait érdemei szerint teljesíti, ember tervez Isten végez. Az ember tehát nem mindenható saját vágyai betöltésében. Az Úr azonban minden óhaj teljesíteni tud, és mivel semleges mindenkivel szemben, nem akadályozza vágyaik beteljesülésében a parányi független élőlényeket. Azt azonban, aki Krisnát akarja, az Úr különös figyelmében részesíti, és lelkesíti, hogy vágyaival elérhesse őt, és örökre boldog legyen. A védikus himnuszok ezért kijelentik. Esauhi Eva Sadhu Karma Karayati Tam Yam Ebyo Lukébya Unilisáté Esauhi Eva Sadhu Karma Karayati Yam Adho Nilisáté. Az Úr Jámból tetteket ad az élőlényeknek, az élőlénynek, hogy az felemelkedhessen, és bűnös tetteket, hogy a pokolba kerülhessen. Ásno Csántúr Anisoyan, Atmana Szukha Bukhajó, Isvara Prédikó Bukácsit, Svárgám, Vászv, Abgám, Évacsa. Az élőlény akár boldogtalan, sohasem független. A legfelsőbb akarata szerint úgy juthat akár a mennyekbe, akár a pokolba, ahogyan a szél sodorja el a felhőt. Maga a megtestesült lélek az oka tehát saját zavarodottságának, amiatt, hogy ősidők óta el akarja kerülni a Krisna tudatot. Következésképpen bár az élőlény természetét az örökké való gyönyörrel és tudással teli lét jellemzi, létének parányisága miatt megfeledkezik eredeti feladatáról, az Úr szolgálatáról. Így a tudatlanság rabjává válik, és ennek varázsa alatt kijelenti, hogy az Úr a felelős feltételekhez kötött létéje. A Védatta szutrák szintén megerősítik ezt. Vaisam mia naigri rinyi na szabik sátvát tátha hi dársajáti. A látszat ellenére az Úr nem gyűlöl, és nem kedvel senkit sem.
legfelsőbb úr sem vállalja magára senki bűnös vagy gyámpolt tettét. Tehát, hogy itt azt mondja, hogy nem Krisnai a felelősség. És miért? Azért, mert Krisna csak teljesíti a léleknek a vágyait. Ugye a mi vágyunk a kiinduló pont. De a mi vágyunkat nem tudjuk Krisna közreműködése nélkül beteljesíteni. Itt mondja, hogy az Úr jámbor tetteket az az élőlénynek, hogy az felemelkedhessen, és bűnös tetteket, hogy pokolba kerülhessen. Tehát, hogy Krisna ad lehetőséget a felemelkedésre, ad lehetőséget a lesüllyedésre, nem korlátozza a vágyainkat. És ha mi a vágyaink szerint tudunk felfelé és tudunk lefelé menni. De hogyha a vágyainkat arra használjuk, hogy Krisna tudatúak legyünk, akkor ki tudunk kerülni ebből a körforgásból. De nem Krisna felelős. Ugye mert mondhatja valaki, jó, hogyha Krisna adja Krisna a cselekvő, akkor legyen ő a felelős. De Krisna nem az eredeti cselekvő. Ugye, hogyha mondjuk a példát újra, hogy a kisgyerek akarta felemelni ezt a súlyt, de saját erejéből nem tudja, de akarja. És akkor az apukája segít neki. Ugyanígy Krisna nélkül az lélek nem tudja mozdítani az anyagi energiát, csak Krisna segítségével. De mivel a kezdeti vágy az élénytől származik, ezért ő a felelős, és ő kapja a visszahatásait. Mert a tettre való vágy az tőle származik.
Ugye, akkor végül is ez a vers azt mondja, hogy Vinyas Kapognál korában is mondott, hogy végülis a körülményeinket, meg azt, hogy mi történik velünk, azt a mi vágyaink határozzák meg. És hogy akkor miért van az, vagy akkor ez hogyan magyarázható, hogy a rossz dolgok, amikor történnek, mert rossz dolgok, végül senki nem vágyik, hogy akkor azt úgy kell értelmezni, hogy ami mögötte van egy ilyen hátsó motiváció, arra vágyom valójában. Tehát nem bizonyos élethelyzetekre vágyunk, konkrét történésekre, hanem az az irány, vagy az a pozíció, amire ilyen vágyom, vagy hogy kell ezt így megérteni?
Tehát, hogy a visszahatások jönnek. Tehát, hogy bizonyos tettnek van egy visszahatása. Lehet, hogy van vágyom egy tettet végrehajtani, és lehet, hogy nincs vágyam egy visszahatást megkapni, de az vele jár. Ugyanúgy szeretnénk bemenni a boltba, szeretnénk valamit elvinni, de nem akarunk fizetni érte. Akkor, hogyha nem akarunk fizetni érte, akkor megleszünk büntetve. Tehát, hogy akarunk valamit, de az kerül valamibe. És mi akarjuk azt a valamit, de nem akarjuk kifizetni az árát. Tehát a tudás, ugye a következő vers arról szól, ellenben, amikor a tudatlanságot elárasztó tudás világossággal árasztja az embert, tudása feltár előtte mindent, ahogy a nap is mindent beragyog nappal. Tehát a tudás az azt jelenti, hogy jó, ezt szeretnénk. Jó, de ez ennyibe kerül. Akarjuk-e? Akarunk valami nehézséget okozni másnak, mert haragszunk rá. És lehet, hogy megtehetjük. De annak lesz egy következménye, hogy az vissza fog hatni ránk. És amit mi csinálunk mással, azt a másik meg fogja csinálni velünk. Ugye említettem már többször azt a példát a húsevéssel kapcsolatban. Hogy a védákban is engedélyezik a húsevést bizonyos körülmények között. De a húsevés az azt jelenti, hogy valakit meg kell ölni, egy élőlényt, egy állatot, hogy akkor mi akkor élvezhessük az ő húsának az ízét. És ez nem egy olyan ritka példa, ezt mi is csináltuk. De ne van visszahatás, ez kerül valamibe. Az azt jelenti, hogy akkor mi felhatalmaztuk azt az élőlényt, hogy akkor ő ugyanezt csinálja velünk, hogy ő élvezze a mi húsunknak az ízét, ami nekünk fog szenvedést okozni. Tehát, hogy ennek mindennek megvan az ára. És lehet, hogy arra nem vágytunk, hogy valaki nekünk szenvedést okozzon. De hogyha mi arra vágytunk, hogy mi okozunk szenvedést másnak, akkor az vissza fog jönni hozzánk. Egy olyan formában, mint lehet, hogy nem lesz olyan kellemes, vagy nem szerettünk volna. Tehát, hogy a visszahatás az, amit nem akarunk, de mivel tudatlanságban vagyunk, azt gondoljuk, hogy nem lesz visszahatás. És megint visszatérve, miért gondoljuk, hogy nem lesz visszahatás? Ilyen kulcspont. Én vagyok az irányító. Én vagyok a cselekvő. És akkor nincs visszahatás. Ugye, mert mit jelent Istennek lenni? Én csinálhatok, amit akarok, és nincs visszahatás. Nem? Annyi a, ez a kulcs pozíció mögötte, vagy ez a... Hogy én azt csinálok, amit akarok, és nem lesz visszahatás. Mert visszahatás az azt jelenti, hogy én nem vagyok uralkodó, hanem én alá vagyok vetve valaminek. Mert szolga az azt jelenti, hogy alá van vetve egy visszahatásnak. De az uralkodó, neki nincs visszahatás. És ezért mondja ez a vers, ugye a korábbi, hogy a test városának ura. Ez egy gúnyos kifejezés Krisna szempontjából, ugye? Mert hogyha uralkodók lennék, akkor csinálok valamit, nincs visszahatás. De hogyha csinálok valamit és van visszahatás, az mit jelent? Hogy nem vagyok uralkodó. És mi abban a tudatban vagyunk, hogy nem lesz visszahatás. De a... Sajnos mindenkit el kell kedvetleníteni. Anyagi tetteknek van visszahatása. És egy esetben nincs visszahatás, hogy a Krisna örömére cselekszünk. Azért, mert neki nincs visszahatás, és hogyha mi őt szolgáljuk, akkor nem lesz visszahatás. Anyagi visszahatás. Ez így válaszoltak?
Igen. Megkérdeztetek még egy dolgot, ez lehet, hogy egy kis filmás felemészkének, mert van egy teljesen ide való, hogy végül is ez a vágy honnan jön a lélekbe, mert hogy a lélek eredeti állapotában ugye tudással, boldogsággal teli, tehát hogy úgy egy tisztán helyzetben van, és hogy akkor honnan jönnek ezek az ilyen rossz irányba vívő vágyak, jobban szabad akaratunk. Tehát hogy ez lehet, hogy nem ide tartozik teljesen, és hogy ez ugye elvisz egy kicsit más irányba.
Ugye a vágyak azok tőlünk jönnek. Aztán természetesen hogy mi van nekünk felkínálva, akkor a közül tudunk választani, mert a kötőerők felkínálnak nekünk bizonyos dolgokat. Ugye valaki meg akar házasodni, de olyan házastársakból tud választani, akik elérhetők a számára. Ugye egy lány kit tud választani férjéül, olyan személyeket, akik ismer, vagy akik ott vannak körülötte. Akkor ő közülük tud választani, de a vágy az a lélektől származik, az a szabad akaratunk, hogy mi vágyhatunk arra, hogy élvezzük az anyagi világot, de vágyhatunk arra, hogy Krisnát szolgáljuk. Tehát ez a vágy, ez tőlünk származik, és ezt csak mi tudjuk meghatározni, mert tudunk valamire vágyni, és tudunk valamire nem vágyni. És a kötőrök befolyásolják a tudatunkat, de mi mindig van szabad akaratunk.
Tehát ez a mostani helyzetünk, de vagy eredeti helyzetünkben honnan jön az első ilyen vágy? Hogy jön ez az egész? Ezt tudom, hogy nem egészen ide tartozik.
Első vágy az anyagi energia élvezetére?
Igen. Tehát hogy... Igen.
Hogy jöttünk ide az anyagi világba?
Igen, és tudom, hogy ez kicsit más
téma. Tehát, hogy ez más téma, meg erről már beszéltünk korábban, hogy jelenlegi helyzetünkben nehéz megérteni, hogy miért jöttünk el az anyagi világból. De most feltételekhez vagyunk kötve, és az intelligenciánkat lekötik a mostani tapasztalataink. De hogyha kimegyünk, tisztulunk, akkor meg fogjuk érteni. Tehát, hogy most még jelen pillanatban túl le vagyunk kötve ahhoz, hogy teljesen megértsük ezt. Hogy lehet, hogy jöhetünk el a lelki világba, hol mikor ott olyan jó volt. Úgyhogy van szabad akaratunk, és Krisna nem korlátozza a szabad akaratunkat. Ennyit tudunk most jelen pillanatban megérteni, és ahogy tisztunk, akkor egyre többet és többet meg tudunk érteni el. Nem tudunk most jelen pillanatban mindent. Mert az, hogy mi van a lelki világban, most nem tudjuk tapasztalni. Most az anyagi világot tudjuk tapasztalni. És a lelki világra is úgy gondoljuk, hogy az ugyanolyan, mint az anyagi világ, csak jobb. De nem tudjuk igazából megérteni ebből a helyzet. Feri probléma nagyon jelentős.
Én is az éget félszekedést befogtam, hogy így Krisna most egy mindenkinek vágyat, az akármilyen rossz vágy is lehet, és mondjuk beszéljük, mondjuk Hitler, aki mennyi embert megölt. De igazából most egy Hitlernek volt esetleg ez a szabad akarata, hogy meg akarom menni ezt az embereket, vagy pedig voltak ezek a bizonyos nem kevés mennyiségű emberek, az, hogy terpítő zsengőket, pedig inkább az neki volt a szabad akarat. Tehát, hogy ez mind múlik, hogy ennyi ember mondjuk ott végezte a halálát, vagy vagy koncentrációs táborban, vagy helyeken.
Mind a kettő. Tehát, hogy, hogy ezeknek a személyeknek az volt a karmájuk, hogy ott halljanak meg. De kell hozzá egy felhatalmazott személy is, aki, aki ebben jól érzi magát, akinek van ez a vágy.
De ezeket büntetőkoknak értem, ezt megtette, vagy pedig
ez mentes után. Hitlernek lesz ebből visszahatás, hogy annyi embert megölt. Kinek mi a... Tehát, hogy lesz visszahatás, mert mikor tud valaki mentes lenni a visszahatásokra? Mit olvastunk eddig itt?
Ha ő Isten.
Ha ő Isten, vagy?
Vagy
hogyha kizárólag Krishna vágya szerint cselekszik. A kérdés a következő. Krishna, vagy hitre Krishna vágya szerint cselekedette, vagy a saját önző vágya szerint? Melyik volt?
Hát de van egy adott tett, amit meg kell neki tennie, mert Krishna mutatja, hogy ezt tett meg, nem?
Értem, de a kérdés, hogy neki volt-e saját vágya, saját önző vágya, vagy nem? Tehát, hogyha volt önző vágya, akkor lesz-e neki visszahatás?
Valamennyi, igen, de akkor nem az egész tették fel a kérdele.
Nem az egészért? Miért?
Azt kérdezi, hogy mennyire egy elrendezés, és mennyire a szabad akarat.
Mind a kettő.
Mind a kettő, azt értem, de hát...
Mind a kettő, és de itt van, vegyük a Bhagavad Gita példáját. Arjunának sok-sok embert meg kellett ölnie a kuruksetrai csatamezőn. A harcosok közül Arjuna ölte meg a legtöbb katonát. Lehet, hogy többet ölt meg, mint Hitler a II. Világháborúban. És Arjuna, na volt-e visszahatás?
Nem.
Krishna személyesen utasítja a harcra. Hitlernek volt-e visszahatás? Krishna utasította személyesen Hitlert. De kapott-e, de közvetlenül kapta az utasítást, vagy az ember? Tehát, hogy mert itt a vágy a lényeg. Érted, hogy mi a vágy? Hitler, ő csak azt gondolta, hogy kedves Krishna, én csak a te szolgád vagyok. Kész tőle. Ugye, mert ez a feladat, ugye, mint Yamaraj ott ül a ítélőszéken, és akkor megítéli ezeknek ez a... és akkor őket el kell küldeni, szenvedni. De Hitlernek mi volt az eredeti motiváció? Miért csinált ezt az egészet? Mi a korábbi vágy? Miről szól? Miről szólt a hatalom?
Igen.
Tehát, hogy valaki hatalmat akar. Az akar hatalmat, és akarja élvezni ezt a hatalmat. Ez volt a kiindulási pont. És minél nagyobb, több hatalma van, akkor annál jobban nézi magát. Ez azt jelenti, hogy amit a hatalom elérése érdekében tesz, és amennyi embernek szenvedni kellett amiatt, ő felelős azért a szenvedésén. Felelős. Ahány zsidót megöltek a koncentrációs táborba, ahány katona meghalt a csatatéren azért, mert hogy ő hatalmat kapjon, ahány embert kiraboltak, kifosztottak, mindazért a szenvedésért, amit ez a hatalomvágy okozott, azért ő felelős. Mert az ő vágya szerint volt.
És akkor utána meg adta neki az Úr a bűnös tetteket, hogy a pokolba kerülhessen, mert az volt a vágy.
Igen, utána ennek van egy visszahatás, és ez nem azt jelenti, hogy azok a személyek, akik részt vettek ebben, nem érdemelték meg, mert ugye azok a személyek is ettek húst, nekik is annyi bűnös visszahatásuk volt. És számukra az volt egy tisztulás, hogy akkor szenvedtek Hitlernek a kezétől, vagy a Hitler miatt. De az Hitlert nem mentesíti a visszahatásoktól. Miért? Mert ő neki volt egy vágya a hatalomra. Ez így érthető?
Igen, tehát ugye most Hitler például azt mondja, hogy én ezt nem csinálom, mert ez nagyon rossz dolog, akkor Krishna kiállt, akkor is meg fogja adni.
Akkor Krishna valaki máson keresztül. Tehát, hogy itt van a szabad akarat.
Hát, hogy akkor meghallunk egy természeti tapasztalatot.
Tehát, hogy most, tehát, hogy az a lényeg, hogy Hitler volt használva eszközként mások sorsának a beteljesítésében. De mivel ő a saját vágyait akarta beteljesíteni, akkor ő felelős volt.
És a gyöngyékos lett, az még szörnyűbb, mert akkor szállattestek.
Az már egy következő dolog. Tehát, hogy az a lényeg, hogy ő felelős, mert volt egy saját vágya. Hogyha itt Hitler csak azt mondja, hogy Krisna győzködik, kedves Adolf. Itt van ez a sok ember. Annyi sok bűnt elkövettek. Kéne valamit csinálni. Hugo mindegy, nem akarok hatalmat. Tudod, ez sok nehézséggel jár. Én igazából csak lemondanék mindenről. Ez az igazság, hogy Hitler nem ezt mondta. Hanem ő neki volt egy nagyon erős vágy a hatalomra, és akkor ezért hajlandó volt sok-sok embert feláldozni ennek ürügyén. És akkor felelős.
De valaki nem is tudatos, és így megjelentem a mester, aki igazából ő sohasem tudhatja azt, hogy mikor van vágya, tehát hogy mikor kap egy isteni sugallat, hogy mondta, hogy most mit kell ütelni, és mit kell.
Az egy másik dolog, hogyha valaki nem tudja, akkor az nem Istentől származik, hanem a kötőerőktől. Ugye sokan mondják, hogy volt ilyen több ilyen gyilkosság is, hogy nekem Jézus mondta belülről, hogy ölje meg ezt az embert. A kérdés, a bíróság mit csinál egy ilyen esetben, hogy akkor... Hát Jézus mondta neki, akkor ennyi. De nem, hanem akkor bebörtönözték, meg felakasztják. Nem Jézus mondta neki, hanem csak ő kitalálta. Valakinek tisztának kell lennie. Ugye, mert most honnan tudjuk, hogy ami a belső hang, az Krisnától származik, vagy nem Krisnától származik. Kell tudni, hogy kinek milyen a hangja. Tehát, hogyha Krisnától származik, akkor azt tudni fogod. Mert az Krisna. De hogyha nem tudod, az azt jelenti, hogy a kötőerőktől, a szellemek, az elme, annyi mindenki befolyásol valakit. Sokszor mondják, hogy hát Jézus beszél hozzám a szívemen keresztül. Jó, kérdés, hogy tisztelje a szíved. Ez az első kérdés. Semmi kédű, mohóság, büszkeség, irítség, illúzió nincs benne. Ugye, mert hogyha van, akkor te nem Krisnának a hangját hallod, hanem az anyagi energiának a hangját hallod. És hogy az anyagi energia hangja szerint cselekszel, akkor felelős vagy a tetténynek a következményért. Tehát, hogyha valaki Krisna szolgáltába cselekszik teljesen, akkor nincs visszahatás. Hogyha a saját vágyait teljesíti be, akkor van visszahatás. Tehát, hogy nem szabad ezzel visszaélni se, ugye, mert hogy nekem Krisna mondta, hogy harcoljak, vagy csináljam ezt. De először van egy objektív folyamat. Mert van kétfajta, van az objektív folyamat, és van a szubjektív. Objektív, hogy mit mondanak a szentírások, ugye, mert az egyértelmű, ezt mondja Bhagavad Gita. Mit mond a lelki tanítómester, az egyértelmű, tudom a fülemmel hallani. Hogy mit mond a szívemben a felső lelk, azt nem olyan könnyen tudom hallani, mert ott van, bezavarnak a kötőerők, bezavar az elmém, stb. És először nekünk meg kell tisztulni az objektív folyamat által, azáltal, hogy követem a vajdi baktit, követem a szentírásoknak az utasításait. És amikor valaki azt tökéletesen csinálja, azáltal megtisztul, akkor tudja végezni a szubjektív folyamatot. Van a vajdi bakti, és van a ráganunga bakti. Ráganunga bakti az rucsinál kezdődik. Hogy valakinek már úgy nagyjából tiszta a szíve. Nem teljesen, de úgy már nagyjából. Onnan tudom, hogy ami belül jön hang, az Krisnának a hangja. Úgyhogy kell tudni először egy objektív módon, hogy Krisna mit akar, és akkor ahogy tisztul valaki, akkor úgy tudja megérteni Krisnának a vágyát a szubjektív módon. De először meg kell tisztulni. Tehát, hogy Hitler kapott vissza a test, és még mindig kapja, tehát hogy egy időnyit kapja, tehát hogy bevásárolt, mondjuk. Bevásárolt, hogy akkor még nem fog unatkozni az elkövetkezendő időben. Tehát, hogy ezeket a személyeket nagyon lehet sajnálni. Amik is hatalmat kaptak, nagyon-nagyon sokba került, nagyon sokba. És amikor tapasztal, vagy szembesül vele, akkor azt mondja, inkább ne csináltam volna, de akkor már kés.
De előre megkapta.
Tessék?
Hitelbe megkapta.
Megkapja a hitelbe, és utána... Akkor nagyon, ezeknek nagyon komoly visszahatásai vannak. Nagyon-nagyon komoly.
És ha még az összes népének a bűnös cselekedeteinek a kétharmadát is megkapja,
egy,
még plusz...
Igen, egy uralkodó megkapja, nem a kétharmadát, egyharmadát.
A jónak, nem?
Egyharmadát kapja meg a... nem a bűnösnek, és egyhadod alá a jó cselekedeteknek.
Ja.
És hogyha jobban adóztatja őket, akkor még többet. Mert a pénzen keresztül, akkor megy a karma. Semmi sincs ingyen. Valaki gondolhatja, hogy jó, hogy miniszterelnök milyen jó helyzetben van. Lehet sajnálni. Kali Yugával főleg. Bármilyen bűnös tettet elkövet, az országban felelős érte egyharmad arányban. Bármi gyilkosság történik, abortusz, tehén, mészárlás. Egyharmada a cehnek rajta van az ő számláján. Tehát ez nagyon komoly bűnbevállalás. Lehet sajnálni.
Meg hogy azt, hogy azt hallottam, hogy pár meckén annak idején, hogy azt is elérdekes így hallani, hogy mondjuk akár egy nagy sztár, és ugye ő meg a rajongóinak a karmáját kapja, és hogy ugye azért szokták ennyien így összeroppanni, és hogy nem bírják ezeket a súlyokat, mert ugye nem ajánlják próbálni.
Igen. Tehát az imádattal együtt megy a imádóknak karmája.
Annak is milyen brutális ára
van, annak van súlya. Annak van súlya.
Ezt jól lehet látni sokszor, ugye?
Annak van súlya, és valaki vágyik a hírnévre, de hogy tudja bírni annak a súlyát. Mert kihez tartozik a hírnév, az Krisnához. És hogyha ő megtartja magának, akkor lehet, hogy van valamennyi karmikus egyenlege, ami ameddig még megy a számla, és ameddig akkor eléri a, akkor utána elsodorja. Nem bírja. Megőrülnek, kábítószereznek, mindent csinálnak, mert nem bírják a súlyát.
Kurt Cobain.
Tessék?
Kurt Cobain.
Igen.
Tudatolásban.
Igen. Én bármás. Tessék. Mind a kettőt. Igen, nem bírják. Tehát, hogy a imádatnak van súlya, megy a karma vele. Tessék? Ameddig van még a számláján valami, addig még tud valamit csinálni, de általában a sztároknak is van egy ilyen íve, hogy megy, és akkor utána vagy megszakad hirtelen, vagy akkor úgy lecseng, mert akkor nincs több benne. Mindennek van ára. Tehát, hogy ezt szeretném, hogyha mindenki megérteni, mindennek van ára. Valaki akar elismerést, akar tiszteletet, akar pénzt, akar hatalmat, akar szexualitást, akar utódokat, akar bármit, mindennek meg van az ára. Mindennek. És adósságot halmoz fel. Ugye van, amikor a férj szolgálja, vagy feleség szolgálja a férjet, akkor a férj adósa lesz a feleségnek, mert szolgálatot fogad el, akkor az egy adósság, és azt utána neki ki kell egyenlíteni. És hogyha nem egyenlíti ebbe az életébe, akkor ki kell egyenlíteni a következő életébe. Tehát, hogy amikor szolgálatot fogadunk el, akkor egy adóságot, adóság lesz. Jó, ehhez még kérdés? Akkor ez a 16. verset felolvastam. A 17. verstől kezdődik az a rész, hogy hogyan tudunk felszabadulni azáltal, hogy a tudatunkat a felsőlekre irányítjuk. Olvassuk, ki következik? A Diamatéria 17. és a 18. verset olvassuk el. A 17-nek csak a verset, 18-nek a magyarázatát is. Leírja annak a személynek a látásmódját, aki látja a felső lelket mindenkiben, és látja, hogy mindenki lélek. Ugye kutya, kutyaevő, brámana vagy elefánt. Mert végül ugyan mindennyiük lélek, mindenki lélek. És mi okozza a testi különbséget? Kötőerők, igen, és karma, és a vágy. Miért van valaki különböző testben? Különböző vágyai voltak. És ez olyan, mintha mondjuk lenne valaki egy ilyen autókereskedésben, és vannak különböző autókban. Teherautó, személyautó, olcsó autó, drága autó. És ott van a autókereskedésnek a tulajdonosa. És akkor az egyik elmondja a vágyát, akkor jó, akkor te szállj be ebbe az autóba, elmondja a vágyát, akkor te szállj abba az autóba, te meg a harmadikba. De hogyha valaki látja, hogy ezek ugyanolyan emberek csak, akkor a vágyuk szerint más autóba szálltak be, akkor igazából látja, hogy nincs különbség. És mindenkinek a vezetődés mellett ott van a felső lélek, vagy igazából ő vezeti, akkor látja, hogy igazából a felsőlelk irányítja az egészet, csak valaki egy ilyen autóba száll be, valaki egy olyan autóba száll be. És nem gondolja, hogy egyik jobb, vagy a másik jobb, mert ez csak különböző autóba szálltak be. Az volt a vágyuk. És akkor ebből a szempontból nincs különbség. És hogyha mi a különbséget látunk a különböző élmények között, meg különböző